Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ha jól tudom, az Atya Istenről, a szeretetről, az ő szeretetéről, az ő gondviselő szeretetéről hallottatok tegnap. Gondolom, hogy nagyjából kiderülhetett, hogy igazából ez a három nap a Szent Háromságról fog szólni. Akkor Jézus Krisztus következik, ugyebár. Jézus Krisztus az egyszülött, Jézus Krisztus, aki azért jött el ebbe a világba, hogy megváltson a bűn rabságából, hogy megadja nekünk az új élet lehetőségét. Mielőtt ebben a titokban egy kicsit elmélyedünk, szeretnék nektek egy himnuszt elmondani, ami nagyon időszerű és nagyon idevaló. Ne menj a kertbe, ó Jézus! Ne menj a kertbe éjszaka! Ha nem megyek a kertbe az éj közepén, ki vezet benneteket a paradicsom fényébe? Megyek a kertbe az éj közepén. Ne hagyd, hogy megkötözzenek, ó Jézus! Ne hagyd, hogy megkötözzenek szó nélkül! Ha nem hagyom, hogy megkötözzenek, mint egy tolvajt, ki dönti le a börtönt, amelyben sinlődtök? Hagyom, hogy megkötözzenek, mint egy tolvajt. Ne sumulj rá a fáraó Jézus, ne sumulj rá a keresztre, hogy meghalj. Ha nem simulok rá a fára, mint egy madár, kivéd meg benneteket a pokoltól, ahová közeledtek. Rásimulok a keresztre, mint egy madár. Ne engedd, hogy átszúrjanak, ó Jézus, ne engedd, hogy átszúrja szívedet a hóhér. Ha nem engedem, hogy átszúrjanak, mint egy érett gyümölcsöt, kimos meg benneteket vérrel és vízzel, hogy meggyógyuljatok. Engedem, hogy átszúrják a szívemet, mint egy érett gyümölcsöt. Ne szállj le a sírba, ó Jézus, ne szállj le a sírba, amit ástak. Ha nem temetkezem a sírba, mint egy búzaszem, kitámasztja fel a sírból halott testeteket. Leszállok a sírba, és ott alszom. Krisztus lement a kertbe. Alleluja! Krisztus hagyta, hogy megkötözzék. Alleluja! Krisztus szenvedni akart a kereszten, alleluja! Krisztus engedte, hogy átszúrják a szívét, alleluja! Krisztus aludt a sírban, alleluja! És ami legnagyobb örömhírünk, hogy itt nincs vége a történetnek, mert Krisztus feltámadt és él, hogy nekünk is életünk legyen. Alleluja! A Szent Háromságról elmélkedni különösen ilyen hozzám hasonló mezitlábas laikusoknak elég bonyolult feladat. Hiszen a nálam sokkal okosabbak sem értik, hogy miről van igazából szó. Én is csak azt tudom nektek elmondani, hogy én mit fogtam föl belőle. Én is csak azt tudom nektek elmondani, hogy rám hogy hatott. És az én életemmel mit tett? Mit tett a második isteni személy, aki eljött ebbe a világba, mert engedelmes volt? Hogy mennyire engedelmes a Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből olvasom, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát. Szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Az én életemben úgy kezdődött Jézus Krisztus uralma, hogy 2 hetes koromban átlőtték a fejem fölött a házat. Na nem puskával, ágyúval. És kutya vajon se lett, mert nem robbant föl a gránát. Körülbelül 1,5-2 méterre ment át a fejem fölött, amikor édesanyám éppen szoptatott. 2 hetes voltam. Nos, akkor ez még nyilván nem tudatosodott bennem, de Jézus Krisztus már ott is a kezében tartott, már akkor is óvott engem. Lehet, hogy azért, mert terve volt az életemben. Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen. Vagyunk még itt 5.999.999.999-en, akiknek szintén terve van Istennek az ő életükkel. De jó néha visszagondolni arra, hogy igen, már akkor megóvott, aztán még sokszor megóvott. Sokszor megóvott, amikor szeles kamaszként ezerrel bicikliztem a rózsadombi meredek utcákon. Azt időnként találkoztam másik biciklisekkel, akik keresztbe jöttek, és utána fölkeltem, és mentem a buliba. Igaz, hogy a hátamról lejött a bőr, de más bajom nem lett. Más rendesebben ebbe belehal. És még sorolhatnám, nem sorolom nektek a hajmeresztő történeteket, volt egy pár az életemben. De az is igaz, hogy Jézus Krisztus megadta nekem azt az ajándékot is, hogy viszonylag hamar rájöjjek, hogy ő nagyon fontos az én életemben. Egy olyan korban nőttem föl, amikor nem volt különösebben érdem katolikus kereszténynek lenni. Sőt. És mégis úgy tudtam fölnőni, és úgy cseperedtem föl, hogy soha senki nem bántott azért, mert én keresztény vagyok. Valamiért megóvott. Valamiért én nem estem bele abba a szórásba, amit üldöztetésnek hívunk, amit meghurcolásnak hívunk. Közben körülöttem bizony a világban ez zajlott, és engem mégis megóvott. Úgy látszik tartogatott. Tartogatott későbbre, tartogatott mostanra. Rendes katolikus családban nőttem föl, és hát tisztességesen is viselkedtem. Nem emlékszem arra, hogy valaha is lázadtam volna a vallásom, a hitem, a meggyőződésem ellen. Valahol mindig mélyen bennem volt az, hogy ez az én olyan kincsem, amit senki más nem vehet el tőlem, és ha ezt én megóvom, akkor ez meg fog engem óvni. És így történt. És azt kell, hogy mondjam, hogy az életem többi része is gyakorlatilag ilyen akadálytalanul zajlott. Az első olyan évfolyamban végeztem, érettségiztem a piaristáknál, amikor már a tudásunk alapján vettek föl bennünket az egyetemre. És az első felvételim sikerült, és rögtön fölvettek, és orvosnak tanulhattam, aminek kicsi gyerekkorom óta készültem. És az egyetem után az első helyre, ahova beadtam a pályázatomat, azt mondták, hogy gyere. Mert akinek olyan testvére van, mint neked, az annak itt a helyen állunk. Mert az egyik testvérem szintén orvos volt és sebész, és tudták, hogy milyen márka az, hogy Marik doktor. És Isten megadta nekem azt a kegyelmet, hogy nem kellett szégyent hoznom erre a márkára. és azóta is dolgozhatom sebészként, pedig volt olyan korszak az életemben, amikor azt kellett mondanom az Úrnak, hogy Uram, én akkor is a tiéd akarok lenni, hogyha holnaptól nem lehetek sebész. Azt hiszem, az érthető, hogyha valaki ezt kimeri mondani, akkor ő már, hogy mondjam, valahol találkozott az igaz Istennel. Velem is így történt, körülbelül 40 éves koromban, hogy egyszer csak elkezdett fontos lenni számomra az, hogy én keresztény vagyok, hogy Jézus Krisztushoz tartozom. Elkezdett fontos lenni az, hogy vannak körülöttem olyanok, akik szintén ugyanígy gondolkodnak. Vannak körülöttem olyanok, akik jól érzik magukat más keresztények társaságával. Sőt, alkalmakat keresnek arra, hogy találkozzanak és együtt imádkozzanak. Ez a 80-as évek elején még nem volt különösképpen nagy divat, de azért voltak már ilyen helyek. És akkor, amikor az én egyik testvérem elhívott engem, hogy gyere velem imádkozni, azt mondtam, hát olyan nagy baj ebből nem lehet. Hát nagy baj nem lett belőle, csak az életem változott meg. Mert rájöttem, hogy nem rossz dolog kereszténynek lenni. De ha tényleg az akarok lenni, akkor az egy kicsit több odaadást igényel, és ha én hajlandó vagyok magamat odaadni, akkor az Úr valami nagyon különleges életet készít nekem és az enyéimnek. Amikor Jézus Krisztusról próbálunk gondolkodni, elmélkedni az ő küldetéséről, hogy egyáltalán hogy jutott eszébe az atyának, hogy a fiát ezért a Csóringer népségért, amit embernek hívunk, föláldozza. Titok ez. És azt hiszem a legbölcsebben akkor tesszük, hogyha nem akarjuk kitalálni, hogy pontosan miért és hogyan történt ez a dolog. Egyszerűen csak csodáljuk ezt a helyzetet, csodáljuk ezt a lehetőséget, amit ezzel kaptunk. Hogy ő hajlandó volt odaadni az életét azért, hogy nekünk legyen. Nekünk legyen új életünk, nekünk legyen más életünk, és nekünk legyen olyan életünk, ami nem 60-80 évig tart, hanem örökké. Erre az örök életre hívott meg bennünket, és ezért a mi örök életünkért adta ő oda a saját földi életét. Az egyik legkedvesebb részem az Új Szövetségben a János Evangéliumnak a 3. fejezete. Azt hiszem, hogy már az első szavaknál fogjátok tudni, hogy miért. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Itt akár abba is hagyhatnám. Akár azt is mondhatnám, hogy amen. Mert ez a lényege, ez a közepe, ez a legerősebb mondat az Új Szövetségben, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk életében is. Mert megtapasztaltuk, hogy Jézus Krisztus nem egyszerűen valakikért adta az életét, hanem értem, hanem érted, hanem mindnyájunkért. És hogyha ő ezt megtette, akkor ezzel nekünk lehetőséget is adott. És igazából, amikor így a nagybőjt vége felé, húsvét előtt kicsit magunkba szállunk, akkor azért el kell gondolkozni azon, hogy akkor nekem mi is a dolgom? Mit kell nekem tennem? Hogy tényleg legyen üdvösségem? Hogy tényleg legyen örök életem? Ha röviden akarom megmagyarázni ezt a helyzetet, akkor csak annyit mondok, hogy semmit. A dolog el van végezve. Meg vagyok váltva, van örök életem, egy apró kis, hogy mondjam, dolog azért még hátra van. El kell hinnem és el kell fogadnom, hogy Jézus Krisztus értem is, érted is, mindnyájunkért halt meg. És hogyha ezt megtettem, akkor innentől fogva az utam egyenesen vezet az örök életbe és a mennyországba. Na az az egyenes, az, hogy mondjam, csak úgy fölfelé egyenes. Közben vannak ilyen kis buktatók, meg hegyek, meg völgyek. De csak ennyit kell tennem, hogy elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem meghalt, és föltámadt, és megdicsült, és ő az Úr. Elhiszem, hogy ő képes az én életemmel olyan dolgokat művelni, amire én nem biztos, hogy képes lennék. És hála jó Istennek, és hála neki, tényleg művelt az életemmel dolgokat, hogy igényem támadta arra, ő. Igazából fejedelmi többesbe kéne beszélnem folyamatosan, nem azért, mert én olyan nagy ember vagyok, hogy mi úgy gondoljuk, hogy, hanem azért, mert az első perctől kezdve kézenfogva vezetett bennünket a feleségemmel az Úr ezen a megtérési úton. És észrevettük azt, hogy jó együtt imádkozni másokkal is. Észrevettük azt, hogy érdemes rászánni minden héten egy estét, hogy találkozzunk olyan emberekkel, akik semmi más nem akarnak, csak azt, hogy imádkozzunk együtt. Hogy beszélgessünk, hogy olvassuk a Szentírást, hogy gyakoroljuk a szeretet közösséget. És amikor ezt a szeretett közösséget már évek óta gyakoroltuk, minden kedden, akkor kaptunk egy olyan indítást, hogy egy kicsit komolyabban is lehetne ezt csinálni. Egy kicsit úgymond elkötelezettebben is lehetne katolikus kereszténynek lenni. És akkor volt szerencsénk megtapasztalni azt, hogy akkoriban már bimbózott egy csomó úgynevezett megújulási mozgalom Magyarországon. És volt szerencsénk megismerni ezeket. És megtapasztalni, hogy milyen jó az, hogy van házas hétvége, hogy van fokolár, hogy van ilyen-olyan mozgalom, ahol az emberek együtt tudnak lenni, és mindenféle kegyelmeget tudnak begyűjteni. Hogy finoman fogalmazok, mi egy kicsit válogatósak voltunk. Nagyon tetszett. Ez is nagyon tetszett. Az is. Elmentünk a házas hétvégére is, nagyon jót tett nekünk. De egy olyan érzés maradt bennünk, hogy mi valami mást szeretnénk. És akkor elvitt minket, nem a Szentlélek, hanem a kis busz, ide mindjárt Franciaországba, ahol találkoztunk az Emmanuel közösséggel, amely hát akkoriban még nem volt túl nagy, talán 6-8 ezer tagja volt Franciaországban, aztán világszerte még másik 6-8 ezer. De valami olyat, mint műveltek, amiről mi addig csak álmodtunk. De pont ugyanarról álmodtunk. Pont ugyanarról álmodtunk, hogy keresztények összejönnek és közösségként léteznek, akkor is, hogyha nem vonultak ki a világból, akkor is, hogyha nem költöznek kolostorba, akkor is, hogyha megmaradnak a családjukban, megmaradnak a foglalkozásukban, de keresztényként próbálják mindezt tenni. Keresztényként próbálnak meg házasok lenni, családosok lenni, keresztényként állnak a világhoz, és keresztényként megpróbálnak tanúságot tenni abban a világban, ami körülveszi őket. És ehhez nem kellett kivonulni, nem kellett elvonulni, hanem egyszerűen csak alkalmakat kellett teremteni arra, hogy mi egymással rendszeresen találkozzunk, és ezt a közösséget gyakoroljuk, amit Jézus Krisztusban, amire Jézus Krisztusban meghívást kaptunk. nem újdonság számunkra, hogy a katolikus kereszténységünket közösségben éljük meg. Hát ide járunk és itt találkozunk rendszeresen. De azért ezt a közösségi életet lehet egy kicsit intenzívebben is élni. Lehet egy kicsit, hogy mondjam, rendszeresebben is élni. És ez képes arra, hogy az ember életét elég komolyan megváltoztassa. Számunkra az a tapasztalat, hogy jó együtt imádkozni, az oda vezetett, hogy elkezdtük keresni azokat a csoportocskákat, akik szintén így gondolkodnak. És akkoriban hát nem volt, hogy mondjam, teljesen, hogy mondjam, kézenfekvő, hogy találkozókat szervezünk, meg nyári táborokat szervezünk, meg ilyesmi, mert ez még, hogy úgy mondjam, az átkosban volt. De érdekes módon akadálya sem volt akkor már. Akkor már nem csukták le a papokat. Akkor már nem hívták be az embert a nem tudom milyen utcába, Andrássy út, Fő utca, stb. Hanem hagyták. Az, hogy, hogy mondjam, próbáltak tudni rólunk, azt mi is tudtuk. Mert érdekesen kattogott a telefon, amikor felvettük meg. Időnként jött a szomszéd és mondta, hogy hát tessék lejönni velem az utcára, szeretnék beszélgetni. Mert miért? Hát miért beszélgessünk? Ja, itt nem. És aztán lementünk az utcára, és mondta, hogy hát szoktak kérdezősködni utánunk. Hála Istennek. De nem bántottak. Nem bántottak, és egyszer csak kialakult körülöttünk egy kis mag, az úgynevezett keddi közi, ami minden kedden találkozott a lakásunkon. Minden kedden. És nagyon jó volt ez a találkozás. Kicsit, hogy is mondjam, rossz lelkiismerettel mondom, de a keddestét jobban vártuk, mint a vasárnapi misét. Elnézést. Mert megtapasztaltuk a testvériséget, mert megtapasztaltuk a közösséget, mert megtapasztaltuk azt, hogy mi, hogy mondjam, egyszerű megkereszteltek is tudunk egymás számára ajándékokat adni. Megtapasztaltuk azt, hogy ha bajunk van, és a másik, meg a harmadik, meg a negyedik imádkozik értünk, akkor érdekes módon a bajunk vagy elmúlik, vagy más lesz. Mert nagyon sokszor megtapasztaltuk azt, hogy elmúlt a baj, elmúlt a betegség. Máskor megtapasztaltuk azt, hogy nem múlt el a betegség, de másképp álltunk hozzá. És ez az életnek számtalan területén így működött, hogy másképp álltunk hozzá. Szép lassan elkezdődött az is, hogy már nem szégyeltük a lakáson kívül se, hogy keresztények vagyunk. Már nem szégyeltük a munkahelyünkön se, hogy keresztények vagyunk. És amikor az egyik kollégám, aki hát enyhén szólva nem gyakorló katolikus volt, egyszer odajött hozzám és azt mondja, hogy te Jóska, én tudom, hogy te szoktál imádkozni. Én most ilyen és olyan bajban vagyok, légy szíves. Szóval nem az volt, hogy bemószeroltak a főnökömnél, vagy az igazgatónál, hogy ez egy klerikális reakciós, hanem az volt, hogy ha bajuk volt, akkor odajöttek. Ha bajuk volt, akkor tanácsot kértek. És érdekes módon a legtöbbször csak annyit tudtam tanácsolni, hogy én imádkozom érted. A megoldást én nem tudom, de imádkozom érted. És érdekes, hogy ez a dolog működik. Ez azóta is működik, sőt, egyre jobban. Térjünk vissza egy kicsit Jézus Krisztushoz, hiszen őróla kezdtünk el elmélkedni, és már mindjárt itt vagyunk a saját életünkben. Őróla akiről azt mondjuk, hogy úgy szerette Isten a világot. És akiről azt mondjuk, hogy ő az, aki bennünket egyedül meg tud szabadítani. Azt ugyanis nem kell ragozzam nektek, hogy az embernek, ha csak úgy magára van hagyva, vannak problémái. Nem kicsik, nagyok. Azt lehet mondani, hogy sok. Azt lehet mondani, hogy életveszélyes problémáink vannak. És olyan problémáink vannak, amiket mi magunk nem fogunk tudni soha megoldani. És ez a probléma, ha röviden akarom jellemezni, az három betűvel leírható. Ez a probléma a bűn, amelyik mindegyikünk életében jelen van, mindegyikünk életében probléma, és mindegyikünk életében megtapasztaljuk azt, hogy saját magunktól képtelenek vagyunk megszabadulni tőle. Ezzel szemben Szent Pál apostol azt mondja a Kolosszeiekhez írt levél második fejezetében: titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségtek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket, a követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította, és a keresztre szegezte. Ez a keresztre szegezés, amin hajlandók vagyunk egy kicsit úgy elszomorkodni ilyenkor húsvét előtt. Keresztények, sírjatok, mélyen szomorkodjatok. Én inkább azt mondanám, hogy örüljetek, örvendezetek és ujjongjatok, mert ez az áldozat nem hiába való áldozat volt. Mert Jézus Krisztus nem csak meghalt értünk, hanem föl is támadt. És ez a föltámadás teszi teljessé a mi megváltásunk. És az Isten egyszülött fia nem csak azért jött el ebbe a világba, hogy odaadja magát és feláldozza magát, hanem azért jött el ebbe a világba, hogy föltámadjon és Úr legyen. Úr legyen mindenkinek az életében, aki hagyja. Azt szeretném tehát javasolni nektek, hogy ma együtt újra hagyjuk Jézus Krisztusnak, hogy Úr legyen az életünkben. Hagyjuk neki, hogy beteljesedjen rajtunk az a mű, amit ő kezdett el a kereszten. És ő folytatott a feltámadással, és holnap is fog folytatni a Szentléleknek az elküldésével. És most imádkozzunk egy kicsit. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy elhordoztad a mi bűneinket, a mi nyomorúságunkat, a mi halálra ítéltségünket. És köszönjük, hogy te föltámadtál, és az Atya jobbján ülsz, és megdicsőültél, és Úr vagy az egész világ felett. És most ki akarjuk mondani neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy elfogadjuk a te áldozatodat a mi életünkre, a mi bűneinkre, és a mi üdvösségünkre vonatkozóan is. És elfogadunk téged Urunknak, és azt akarjuk, hogy te legyél az Úr a mi életünkben, tegnap, ma, holnap és mindörökké. Amen.
Kedveseim, akik csak utolértek, legyetek szívesek, kérjétek meg, jöjjön el holnap. Mert én azt hiszem, hogy olyan örök értékeket kapunk ki, tegnap is, ma is, és egész biztos, hogy méltó folytatása lesz a holnapinak is, amit nagy kár volna ki hagyni, mert szegényebbek leszünk tőle. Így tudunk fölkészülni ezekkel a fantasztikus értékekkel, és ezzel a lelkülettel a Szent Háromnapra. nem gyászoljuk Jézust, az az ének, hogy keresztények sírjatok, egy nagyon hamis ének. Mert hogy Jézus síratjuk, ő azt mondta, hogy sírassátok a magatok bűnét. És nekünk pedig az abban a gazdagságban kell részt vennünk a Szent Három napon, hogy tudjuk, hogy a Szent Háromság hihetetlen szeretettel, ajándékoknak a mérhetetlen mennyiségével halmoz el bennünk. Ne felejtsük el mindezt, amit Jóskától kaptunk, és ne csak a fülünkön, de a szívünkben is, keresztül is jusson el belénk, és adjunk hálát érte.
Istenem, köszönöm.